soul and love. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a paktumról, azaz a bevándorlók elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik, élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország azt megtámadja az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a miniszter. Kiemelten, ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. Ha a kormány támogatja a repülőtéri gyorsasút koncessziós formában történő fejlesztését, a vasúti pálya 27 km hosszú lesz a repülőtértől a nyugati pályaudvarig, 6 év alatt készülhet el a beruházás. A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezték azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a tárcavezető. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javítóintézetről van szó, és a kormánydöntés kihirdetése után azonnal hatályba is lépett a rendelet. Az előző 3 után újabb 4 embert vett őrizetbe a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eljáró központi nyomozó főügyészség. Azt írták, meghallgatták az intézményben elhelyezett összes eddig ki nem hallgatott fiatalkorút. Az uniós tagállamok gyorsított eljárásban dönthetnek arról, hogy határozatlan időre meghosszabbítsák akár 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon befagyasztását, írta meg a brit Financial Times. A lépés célja, hogy megkerüljék Orbán Viktort még azelőtt, hogy az európai vezetők jövő héten csúcs találkozóra ülnek össze. A terv azonban mély politikai és jogi törésvonalakat nyitott, több tagállam, köztük Belgium súlyos kockázatokra figyelmeztet, míg a magyar miniszterelnök perrel fenyeget, ha Brüsszel megpróbálja átlépni Budapest akaratát, teszi hozzá cikkében az Index. Oroszországnak nincs szándékában háborúzni Európával, de ha európai katonai kontingenseket vezényelnek Ukrajnában, akkor az oroszok válaszolni fognak, jelentette ki a külügyminiszter a TASZ hírügynökség beszámolója szerint. Szergej Lavrov azt mondta, már felkészültek erre. Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig kell elérnie a nyugellátás összegének 100%-át. A gyermekvédelmi dolgozók megismerhetik a gondozottak szüleinek bűnügyi adatait, a házi orvosokat pedig megkímélik az oltás ellenesek pereitől. Egyebek mellett ezeket a módosításokat tartalmazza az a szertágazó javaslatcsomag, amelyet szintén elfogadott az országgyűlés. Mi hamarabb intézel mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt, javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az otthon start fix 3%-os lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok most szombaton egységesen 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV csoportnál. A vasútársaság közleménye szerint az okos eszközökre letölthető új MÁV Plus alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okos kedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%. Átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban Krasznahorkai László, az ünnepségen hosszan részletezve méltatták írói munkásságát. Életének 83. évében elhunyt Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, közölte a Teátruma közösségi oldalán. Balázs Pétert a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm, nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek, és folytathatjuk a sorozatot. A híres magyar nők legendás élete, és ezen belül ugye az Árpádházi szentek és magyar szentek legendás életével.
Mert hogy ezzel az ígérettel köszöntünk el a múltkori műsorunkban, kedves hallgatóinktól, és az ígéretünket most beváltjuk. Kutatásainak, előadásainak, árpádházi szentekkel és boldogokkal foglalkozó anyagát ismertetjük most egy szerkesztett változatban. Legyen olyan kedves, akkor mondjuk el, hogy honnan indulunk, és kiknek az életét ismerhetjük meg a mai adásban.
A mai adásban árpádházi és magyar szentekről szeretnék beszélni, bár az a kutatás, amit én csinálok vagy folytatok, az teljesen egyértelműen a magyarságtudomány témakörbe illik. De pontosan ezért, mert a magyarsággal, az identitásunkkal, a múltunkkal és a gondolkodásainkkal foglalkozom, ezért keltette föl érdeklődésemet az a sok-sok árpádházi és magyar szent, körülbelül 50 szentnek és boldognak az életét dolgoztam én föl anyagomban, mert rábukkantam egy olyan idézetre, amely az én gondolataimmal is összecseng, és nagyon-nagyon megszívlelendő és végig gondolandó. Egy mai magyar történelmi regényből vettem ezt az idézetet. A magyar kereszténység mindig is különbözött a nyugati kereszténységtől. A magyar kereszténységben megbújt egy metafizikus szemlélet, amiben a lélek képes volt uralkodni a test és olykor a természet fölött, ahol a szellemi tudás magasabb rendű volt az anyagi szemléletű hatalomnál. És mondhatom azt, hogy ezekkel a gondolatokkal és ilyen érzésekkel nyúltam én az árpádházi szentekhez. Egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy a honfoglalás korától kezdve indulok, bár ez tényleg túlzás, hiszen a honfoglalás korában ugye nem keresztények voltak őseink, de bizony Géza fejedelem idejéből és idejével kezdtem el először foglalkozni, hiszen már Géza fejedelem udvarában az ő hívására érkeztek Európa különböző országaiból, nyugatról, bencés szerzetesek a magyar fejedelemségbe, és majd később a magyar királyságba is a bencések érkeztek legelőször. És Géza fejedelem hívására érkezett Magyarországra Sebestyén, Pilgrin és Adalbert atyák. Sebestyén nagyon érdekes volt számomra, ő Esztergom első kanonokja. Annak az esztergomi bazilikának, amely bazilika ma a világ 18. legnagyobb egyházi épülete és komplexuma, amelyet ugye István királyunk kezdett el építetni, bár 1180-ban leégett, és az én kedvencem harmadik Béla, a lovak király kezdte el újra építetni és helyreállítani ezt a bazilikát. Boldog Sebestyén életével kapcsolatban egy legenda maradt ránk, éveken keresztül vak volt és vakként élt, de a pannonhalmi bencés apátságot már ő szentelte föl, és már akkor látott. Tehát valamikor egy csodás gyógyulás következett be Sebestyénnél. Pilgrint kifejezetten Géza hívta Magyarországra téríteni, nem sok sikerrel járt Pilgrin atya. Prágai Szent Adalbertnek a neve már talán jóval ismerősebben hangozhat mindenki fülének, hisz valóban Prága védőszentje, többször járt Géza fejedelem udvarában, sőt a történészek eleinte úgy gondolták és feltételezték, hogy Istvánt is ő keresztelte meg. Ma már nagy valószínűséggel történészek az évszámok és logika alapján úgy gondolják, hogy nem Adalbert atya, hanem Szent Galleni Bruno volt az, vagy lehetett az, aki Istvánt megkeresztelte. Adalbert lengyelországi pomerániai kitérítő útján szenvedett mártír halált egyébként. A harmadik atya, Kerfurti Bruno, aki Magdeburg kanonokjaként került ide Géza fejedelem udvarába, többször is járt a fejedelem udvarába, és próbálta téríteni ugye az akkor még pogány, ha nem is pogány, de az ősi hiten lévő magyarokat. ebből a korból az én kedvencem az bizony Szent Galleni Bruno, nem csak azért, mert valószínűleg Istvánt ő keresztelte meg, hanem mert a Szent Galleni kalandnak nevezett honfoglaló őseink kalandozások történelmi eseményei az egy Szent Galleni krónikának a leírásából és krónikából maradt ránk, és gyakorlatilag ez az egyetlen egy nyugati krónika, amely pozitívan emlékezik meg őseinkről, mert hát ez akkor volt az, amikor ugye úgy szóltak az imák, hogy a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket. No, ez a bizonyos Szent Galleni kaland volt az, amely viszont nagyon érdekesen és pozitívan emlékezik a magyarokról. Szent Gallen kolostorának apátja ugyanis a kolostor összes kincsével bezárkózott és kiköltöztette a kincseket és a kegytárgyakat a galleni várba, Szent Gál magyarul várba, és a kolostorban csak egy öregecske pap atya maradt, aki gyakorlatilag találkozott a magyarokkal, és aztán az ő beszámolója alapján írták le őseinknek ezt a támadását. És a feljegyzés az így szól. Bizony igen tetszettek, nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna kolostorunkban. Higgyétek el nekem, ételt és italt ugyanis bőkezően adtak nekem, hiszen amit álhatatos pincemesterünktől azelőtt nagy nehezen tudtam kikönyörögni, hogy akár csak egyszer is inni adjon, amikor szomjaztam, azok kérésemre bőkezően adtak nekem. Hát őseink és a kalandozó magyarok igenis szeretettel, illetve így bántak ezzel a bizonyos pap atya bácsikával, ez a Szent Galleni kaland. A másik nagy-nagy kedvencem Pécsi Szent Mór, aki bencés szerzetes volt, és bizonyíthatóan első magyar származású atya. Ő volt az, aki a bencés rend történetét is megírta, gyermekként kerülhetett Pannonhalmára, itt nevelkedett, itt nevelték, és nagyon-nagyon fiatalon már kanonok, illetve püspök lett. A melléknevét, hogy Pécsi Szent Mór, onnan kapta, hogy körülbelül 30 évesen Pécs püspökévé nevezték ki, Pécs városának védőszentje is Mór atya. És ami miatt nekem különösen nagyon kedves, hogy az első Endre királyunk alapította Tihanyi apátsági alapító levelet, azt Mór püspök írta, és Mór püspök kezevonását láthatjuk az alapító levélben, amelynek az eredetiét egyébként Pannonhalmán a bencés apátságban őrzik. És ugye ez a bizonyos Tihanyi apátsági levél az, amely a magyar irodalom és magyar történelem első magyar nyelvű szótöredékeit és nyelvtöredékeit őrzi. Mert hogy ebben az apátsági levélben van az a bizonyos klasszikus mondat, hogy a Fehérvárra reá menő hadi úton reá. Egyébként 58 magyar szó vagy szótöredék és rag van ebben az apátsági levélben, Mór atyának a kezevonásával, nyilvánvalóan azok a szavak, amelyeket Mór püspök latinul nem tudott leírni. Hát Fehérvárát nem lehetett lefordítani latinra. De Mór püspök azon kívül, ugye, ahogy mondtam, hogy a bencés rend történetét is megírta, nagyon sok más szentnek az életét is ő írta le, és ő rajta keresztül őrizzük és tudunk róluk, és jutott el hozzánk. Többek között a zoborhegyi szentek és szent remeték Andrásnak és Benedeknek a legendáját is Mór püspök írta le, ezeket már latinul természetesen. Úgyhogy Pécsi Szent Mór nem csak mint az első bizonyíthatóan magyar származású és magyar születésű benedekrendi atyaként is tisztelhetjük, de az első magyar íróként is őt tisztelhetjük. Ezért olyan kedves számomra Mór atya. Never. Említettem, hogy Zoborhegyi Szent Andrásnak, Szórádnak másként, és Benedeknek a legendáját ő írta le. Ugye a Nyitra környéki hegyekben, barlangokban éltek és remetéskedtek András és Benedek. Andrásnak tanítványa volt Benedek, és nagyon különleges legendák is fűződnek az ő életükhöz. András például kövekkel megterhelt korongot rakott a fejére, hogy ájtatoskodása közben, ha netán elaludna, akkor a lepotyogó kövektől fölébred, és tovább tudjon elmélkedni és imádkozni. Benedek legendája pedig valamilyen szempontból még érdekesebb. Rablók támadták meg a barlangban, kincseket követeltek tőle, és megölték, a testét pedig a Nyitrába dobták. És remete társai keresték Benedeket, és ahogy nem találták a barlangba, a legenda szerint a Nyitra folyó partján egy sasmadár lebegett a víz által kivetett holttest fölött, és így találták meg a társai, és tudták eltemetni Benedeket. Ezek a legendák, és így szólnak a legendáink. És hát természetesen, ha már a Benedek rendről és Benedek rendi szerzetesekről beszélünk, akkor Asztrik Apátot feltétlenül meg kell említenünk, aki 999-ben ugye második Szilveszter pápához elment a Magyar Szent Koronáért, és hozta el Istvánnak, illetve aki a Géza fejedelem halála után tanácsadója is volt, politikai, diplomáciai tanácsadója volt Istvánnak, és Pannonhalma apátsága megkapta az ő működése következtében is ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat, mint a híres neves Monte Cassinói kolostor, és ugyanazokkal a jogokkal rendelkezett és rendelkezik a pannonhalmi Benedek rendi apátság. És ugye többször is említettem már Istvánt, első királyunkat, aki az Árpádházi szentek sorában az első, de hát feleségét, Gizellát is boldoggá avatták, és az ő mellékneve például Magyarországi Boldog Gizella, és így tartja számon a szentek történelme, és hát a fiúk Imre herceg is szenté avatták. Nos, Gizelláról és Istvánról nem sokat szeretnék beszélni, hiszen őróluk és az életükről és tetteikről nagyon-nagyon sokat tudunk. De egy-egy idézetet, egy-egy irodalmi műből egy-egy idézetet azért hagy olvassak föl. Először Gizelláról Reichenau Hermann krónikájában írja a következőt első királynénkről. Gizellát igazán neve szerint a hit kezeseként feleségül adták Istvánhoz, a magyarok királyához, miután az Krisztus hitére tért. Gizella adományozásokkal és más jó cselekedettekkel foglalatoskodva öregedett ott meg. Úgy gondolom, hogy ez a régi-régi krónikás idézet mindent elmond Gizella királynénk életéről. Istvánról pedig Hóman Bálint Szent István életrajzából szeretnék egyetlen egy gondolatsort idézni. Szent István lelke, a magyar öntudat, a krisztusi hit, a nyugati szellem felbonthatatlan szintézise. Személyében teljes harmóniában forrott össze a keleti pogány fejedelem és a nyugati keresztény király alakja. Államszervező munkásságát keresztény értékeszmék irányították, de ugyanakkor ősi hagyományok szelleme hatotta át. Ő maga keresztény monarha létére is Etele és Árpád méltó utóda volt. Imre hercegről pedig nem is beszélnék, bár az ő életével kapcsolatban is egy-két legenda reánk maradt. Egyébként István és Imre legendáiban van szó Pécsi Mór püspökről is, akinek életéről egyébként nem maradtak fönt legendák, de az István legendák emlegetik Mór püspököt. Istvánnal szorosan kapcsolatban van, és a következő szent, akiről beszélek, az Gellért püspök, Szent Gellért püspök, hiszen egyetlen életben maradt fiát, Imre herceget 7 éven keresztül tanította, nevelte kora tudományaira, hitére Gellért püspök, aki ugye velencei patricius családban született és onnan származott. Apja jeruzsálemi zarándok úton az arabok megölték, és a nevét is megváltoztatta, Györgynek hívták eredetileg Gellértet, és szentföldi zarándokratra indult, amikor a hajóját egy vihar Pólak kikötőjébe verte be. Itt találkozott össze Razina magyar földről elindult benedekrendi szerzetessel, aki rábeszélte, hogy ne a szentföldre induljon ő hittérítő zarándok útra, hanem a magyar királyságba. És Gellért így került István, illetve udvarába és a magyar királyság udvarába, és lett igazán a magyar szívű főpapja a hazának, bár magyarul soha nem tanult meg olyan szinten, hogy prédikálni tudott volna, de tanított, ápolta a szegényeket, ispotályokat épített, csanádi püspök volt, és iskolát alapított az ő egyház megyéjében, sőt, ő volt az, aki templomában az egyházi menedékjogot is bevezette. És István halála után nagyon komolyan részt vett a magyar politikai életben. Sajnos a magyar történelmünk kényszerítette rá Gellért püspököt, hogy igenis tevékenyen vegyen részt a magyar politikában. Gellért életével kapcsolatban több legenda is maradt ránk. Nem csak az a mindenki által ismert, hogy a Kelen hegyéről ugye szöges hordóba szögezve gördítették le, és így szenvedett mártírhalált, hanem több egyéb legenda is. 1015-ben például egy ünnepi szentmisén látomása volt, és meglátta későbbi mártírhalálának nem csak a helyét, hanem a módját is. A 1020-as években, 23-ban Bakony erdejébe vonult vissza egy barlangba egy időre remetének, és itt például sebesült szarvasok jártak hozzá, hogy ápolja őket, sőt egy sebesült farkas is, aki aztán gyógyulása után kutyaként követte Gellértet, és nem támadta meg a szarvas borjókat. És hát a harmadik legenda, amit kevésbé szoktunk ismerni, hogy 1046-ban a mártíromsága előestéjén Diósd községben három másik magyar püspök társával, Beneta Buldus és Beszteréd püspökök társaságában az utolsó vacsorájukon gyakorlatilag megjósolta vagy meglátta, hogy másnap mártír halált szenvednek, és azt is meglátta, hogy Beneta püspököt viszont megmentik, és ő nem lesz mártír. De Gellért nagyon kemény és határozott államférfi politikus is volt. A magyar trónharcok idején, ugye István halála után Velencei Péter és Abba Sámuel váltogatták egymást gyakorlatilag a királyi székben és a hatalomban. 1045-ben megtagadta Abba Sámuel húsvéti megkoronázását. Úgy gondolom, hogy igencsak nagy bátorság kellett hozzá, hogy ezt megtegye Gellért püspök.
Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és folytatjuk tovább az Árpádházi Szentek és Boldogok életének ismertetését a következő női műsorunkban. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Sacred chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? And it goes like this: a fourth, a fifth, minor fourths, the major leaves, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over through ya. She tied you to the kitchen chair, she broke you from and cut your hair. Hallelujah, hallelujah. And baby, I've been here before. I know this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew ya. The marble arch, and love is not a victory march. It's a golden, it's a broken. Hallelujah, 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 hallelujah. God above,
But all I ever learned from life was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear tonight. I'm not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fekete Anikóval beszélgetek, aki vállalkozásfejlesztő, és egy nagyon fontos missziója itt Szolnokon és környékén, vagy mondhatom azt, hogy országos szinten is a női vállalkozóknak támogatást, segítséget nyújtani. Kedves Anikó, honnan jött ez az elhivatottság, és mióta érzed ezt szívügyednek?
Köszöntöm a hallgatókat. Honnan jöttél? Hogyha így vissza kellene gondolnom az időben, én 2016-ban voltam egy olyan helyzetben, amiben szerintem már sok női társam, hogy hát így megszűnik az a munka, amit eddig csinált és szeretett. Amit egyébként a mai napig van egy pici hiányérzetem, de hogy egy örömteli esemény miatt úgymond szűnt meg, mert hogy babát vártam, a második gyerekünket. És tudtam, hogy oda már nincs vissza.
Milyen területen dolgoztál?
Fémmegmunkálás. Fémmegmunkálás volt, nagyon csajos szakma, viszont nagyon-nagyon-nagyon jó csapatom volt. Egy olyan kisvárosi közegben tudtam megvalósítani egy multinacionális lányvállalatnak a célját, ahol egyszerre kellett szervezetet fejleszteni, egyszerre kellett külön másfajta vezetési stílust játszani, egyszerre kellett eszközöket beszerezni, de hogy maradjak meg ember mindenféle körülmény között. Egy ötfős céget kell elképzelni, ami 2009-ben volt ötfős, és amíg én ott voltam 2016-ig, 127 fősre fejlesztettem fel. Tehát nem volt, köszönöm, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű és egyenes az út. Ezért azt gondolom, hogy ott volt egy nagy váltás az életemben. Nyilván nem volt döntés, hanem azt mondom, hogy egy új útkeresése volt, és egy réginek a lezárása, és a szívem egyik fele még most is ott van, mert zseniális emberekkel dolgozhattam akkor együtt, és sokat tanultam tőlük. És akkor 2016-ban nagy pocakkal gondolkoztam, hogy oké, hol vannak olyan hasonszűrő nők, akik szintén keresik az útjukat, és így nézegettem, voltak közösségek, de zártak voltak, vagy nem annyira voltak elérhetőek, vagy számomra nem az volt, amit kerestem. És hát tudod, hogyha valami nincs, akkor teremtünk. És akkor elkezdtem segíteni hasonszörű nőknek, akik például álláskereséssel voltak kihívásba, például egy önéletrajzírásba, vagy egy állásinterjúra felkészítésbe, és akkor volt országosan ez a csakpont, ez a család és karrierpont, ami már sajnos ezóta nem funkcionál, viszont egy nagyon nagy hozadéka volt az, hogy ott kaptak támogatást. És én voltam a szalonokon az első ilyen szívességi szolgáltató, aki ingyen díjmentve nőknek segített az útjuk keresésébe.
Hát szívből gratulálok, úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, amit már abban az időben is teljesítettél, és ugye mai napon több vállalkozó nővel készítettem itt riportot, beszélgettem velük, és én már korábban ismerlek téged, és csak jókat hallottam rólad, és ez a mai napon ismét bebizonyosodott, hogy nagyon sok vállalkozó nő, nagyon sok nő hálás neked a munkásságodért, mert csupa szív vagy, és tényleg mindenkinek segítesz, bármely jellegű problémát megoldasz. Én azt kívánom, hogy ez a lendületet sosem hagyjon alább, és kívánom, hogy nagyon sok nőnek tudjál még segíteni a te céljaid és terveid megvalósítása mellett. Ott tartunk, hogy elkezdted először segíteni a rászoruló hölgyeket, például önéletrajzírásban, és megszületett a kisbaba, utána hogyan tovább?
Utána született még egy. 2018-ban jött Máté, és azt mondja, tudni kell, hogy van 3 diplomám, és a múltkor viccesen megkérdezte egy diák, Török Szent Miklóson, hogy és akkor minden gyerek mellett tetszett csinálni egy diplomát? És valójában majdnem, hogy így volt. Igen. 3 gyerek, 3 diploma, és 2 nyelven beszélek. Köszönöm szépen. De hogy ezt így magam miatt, az önfejlesztés miatt tettem. És ugye 2018-ban megszületett ugye sorrendben Marci, Nóri, Máté, és hát nyilván adott volt, hogy hát itt már nincs multinacionális céghez való visszamenetel, itt már nincs 8-tól 4-ig való dolgozás, egy pár évig. Itt az van, hogy az első a család, és ez tudtam én az eszemmel, meg a szívemmel, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy én többet szeretnék tenni jelenleg is, mint amit mondjuk az én szerepköröm éppen akkor elvárt, és a környezetem elvárt, és hogy sokan nem értették, hogy miért nyüzsgök, miért pörgök én állandóan, miért nem tudok a fenekemen megülni, hát azért, mert hogy van dolgom, tehát úgy érzem, hogy van feladatom, és amit teszek, mert azóta is, 18-tól is folyamatosan, ott utána bejött a Covid, ott nagyon nagy szükség volt az összefogásra, és még ott Covid előtt elindult egy nők klubja, kezdeményezés Szolnokon, egy jó kis összefogás, hogy kerestük egymás társaságát. És pályáztunk is, informális közösségként nyertünk, és tudtunk előadásokat elindítani. Épült szépen a női közösség. Emellett pedig én a 3. diplomám az vállalkozásfejlesztés mesterszak, és azt gondoltam, hogy hát ez is egy segítő szakma.
Segítek. Abszolút.
Igen, segítek a vállalkozásoknak, segítek a nőknek, hogy ugye a vállalkozásuk elinduljon.
Miért gondolod, hogy a nőket kell nagyon támogatni a vállalkozói létben?
Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen női és milyen férfi szerepkörök vannak, és nem is olyan rég egy konferencián feltettem azt a kérdést, hogy mitől másabb nőként vállalkozni, hát ezt a témát lehet boncolgatni, hogy mivel másabb egy nőnek. És az én példám is egy olyan beigazolódása annak, hogy mások lesznek a prioritások a gyerek születések után, és ezt nagyon nehéz egyébként egy előtte vezető nőnek jól kezelnie, és másfajta szerepben játszik onnantól kezdve.
Önmegvalósítás átértékelődik.
Abszolút. Meg eltolódik, meg tényleg más fókuszt veszünk, és egy picit azt gondolom, hogy mivel a gyerek születéskor is nyilván tisztelet a kivételnek, és aki hallgatja, biztos nem tartozik ide, de nagyon sok nő saját magát háttérbe szorítja, és mondjuk, amikor sorolni kell, hogy milyen szerepeket játszunk, és akár a rádió hallgatói is nyugodtan, hogyha gondolják, játszhatnak egy kicsit, mert hogy játszani mindig jó, és hogyha mondjuk elővesznek egy papírt és tollat, akkor felteszek egy kérdést, és akár neked is, hogy hányféle szerepben játszunk, hányféle szerepben létezünk a mostani létünkben, és akkor ugye nőként is, és férfiként is természetesen elkezdjük írni, hogy vagyok egyszer anya, feleség, vagyok valakinek a gyermeke, vagyok barátnő, vagyok munkavállaló, vagyok háziasszony, és akkor összeírhatunk jó sok szerepet, igaz? 8-10, kinél hogy minimum, valakinél még több, főleg, hogyha jól végig gondoljuk, és valójában saját magunk az sehol nincs, csak a sor végén. Na most ezt így végig gondolni, vajon miért vagyok én saját magam életében az utolsó szerepben, és hogy vajon mit lehetne azért tenni, hogy én is előtérbe kerüljek, ez mind-mind kihatással van arra, hogy vállalkozó nőként hogyan érvényesülünk, hogyan merünk akár egy szolgáltatásért megfelelő összeget kérni, hogyan merünk időpontot kérni, hogyan merünk kommunikálni. Tényleg azt gondolom, hogy itt a női szerepeknél nem csak az, hogy nő vagyok és férfi vagyok, hanem az önértékelésünk, az önbecsülésünk is nagyon-nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön, és én valahol ezt látom, hogy a női vállalkozóknak ebbe van extra megküzdése a férfi vállalkozóhoz képest. Az árbevétel, a vevőszerzés, minden, ami vállalkozással kapcsolatos, az ugyanaz a kihívás egy nőnek és meg egy férfinak, ami saját maga elhitetni, hogy elég jó vagyok, hogy érek annyit, azzal van, azt gondolom, többet feladata egy nőnek.
Hát ez nagyon szép elgondolás, nagyon szép élethivatást választottál, hogy ezt tűzted ki célul, hogy segítesz a hölgyeknek, nőknek, és mik a jövőbeni céljaid, terveid?
Jelenleg is vannak olyan csoportjaim, ahol kis csoportban vállalkozásokat fejlesztünk, de most itt nincsenek kizárva a férfiak, mert hogy egy jól működő csoporthoz kell női és férfi energia is, és vannak olyan csoportok, ahol mind a két nem megtalálható, viszont nagyobb százalékban azért nők vannak a csoportokban. Ezt a csoportot szeretném online erősíteni, hogy minél több vállalkozó nőnek, vagy olyan hölgynek, aki vállalkozást tervez, vagy váltásban van, tudjunk segítséget adni.
És körülbelül most hány nővel dolgozol együtt?
Egyszerre 3 csoportot tudok vállalni, mert véges a kapacitásom arra, hogy rájuk fókuszáljak. Egy személyes csoportom elindult Szolnokon, tervezek egy másik személyes Szolnokon, és hát ugye 3-at mondtam, de 2 online szeretnék. Tavaly 2 online volt, és nagyon-nagyon szerettem. A hölgyek teljesen, volt egy kőszegi hölgy, volt egy karcagi, volt 2 Szolnok, tehát hogy nagyon sok helyről jöttek, és volt egy miskolci vállalkozó hölgy is, tehát hogy ez az online való világnak az a nagyszerűség, hogy bárhonnan az országból be lehet csatlakozni. Tényleg így megnéztük a térképet, és hogy majdnem le is vettük a végére Magyarországot, igen.
És ezek a kurzusok milyen intenzitások, tehát milyen hosszúságúak?
3 hónapra köteleződünk el. A 3 hónap az egy jól belátható rövid időtáv, viszont nagyon sokat fejlődnek. Az, hogy milyen gyakran találkozunk, az meg a részvevőkön múlik, hogy
az
ők, így van, hogy ők hogyan szeretnének, hogy van erre idejük, mit szeretnének elérni, ez mindig a csoport céltól függ. Pont amikkel most volt csoport, ők havonta egyszer találkoznak személyesen, és havonta egyszer online, tehát 2 hetente találkoznak, viszont zárt csoportokban folyik a munka, és keresik egymással a kapcsolódást, és építik egymás vállalkozását. Nagyon proaktívan bele tudnak állni, nagyon sokat fejlődnek, és látványos eredményeket érnek el.
Ez fantasztikus, és gondolom egyik a másikát tudja húzni, meg segíteni, támogatni, tehát kiegészítik egymást.
Igen, valójában, ami még ilyen nagyon-nagyon hozzáadott értéke, hogy szeretik, hogyha egy kicsit el vannak számoltatva. És hogy mondtad, hogy az, hogy egymással és egymást, az azt is jelenti, hogy hát ciki, hogyha én nem csináltam meg egy feladatot. Mi az, hogy már találkozunk, és mindenki megtett mindent, én pedig nem.
Tehát ez egy húzó erős.
Ez nagyon, nagyon. Én pedig elszámoltató partnerként úgy, olyan szinten, ahogy a nők azt szeretik, jelen vagyok az ő vállalkozásukban. Én is éberen és nyitott szemmel járok, hogyha konferenciákra, kiáltásokra megyek, hogy nekik vigyek különböző leadeket, kapcsolom össze a tevékenységet, valahogy úgy van az én működésem, hogy így hidakat építek a vállalkozások köré.
És ugye azt mondtad, hogy egy etap, tehát ez az online közösséget 3 hónapig tart. Utána szokott-e igény lenni utánkövetésre? Tehát a résztvevők részéről?
A résztvevőknek azért van ez a 3 hónap, mert hamarabb elköteleződnek, viszont az élet nem áll meg, és a munka nem áll meg. A 3 hónap alatt kialakulnak kapcsolatok, barátságok. És valakinél változik valami, és azt mondja, hogy ő már ezt így nem akarja folytatni, és lehet, hogy feloszlik a csoport, de az a tapasztalat, hogy egy ilyen csoport azért 2-3 évig együtt van és megy. Én 3 havonta szeretem ezt, úgymond ezt a szóbeli szerződést velük megkötni, mert akkor mindenki tudja úgy tervezni, előre bejegyük az időpontokat, és mindenki ott van időben, mindenki ott teszi a fókuszát, mindenki beleteszi a kapcsolati tőkét, a tudását, ezek mesterelme alapon, mastermind alapon működő csoportok, de ennél azért jóval több.
És akkor mindig megbeszéltek, tehát a csoport jellegétől függően felvetsz egy témát, és akkor azon mentek végig, ezt úgy kell elképzelni?
Igen, nagyjából így. Mindenki hozza a saját kihívását, a saját vállalkozásának azt a következő lépését, amit mondjuk kírja a mi véleményünket, vagy a mi gondolkodásunkat, és akkor mi ezen segítjük át meghatározott keretek között, aminek a vezetését pedig én vállaltam magamra.
Hát ez fantasztikus elgondolás, és nagyon-nagyon jó.
Azért nem tőlem jött ez a mesterelme gondolat, tehát ez egy régi bevett vállalkozásfejlesztési metódus, amit én is szívesen alkalmazok.
De ha működik,
működik. Így van.
És kedves Anikó, nálad milyen lehetőségek vannak becsatlakozni a vállalkozásfejlesztésbe?
Országosan is online elérhető különböző előadások, workshopok szoktak lenni.
Ezek milyen gyakoriságúak vagy változók?
Havi változásban vagyunk. Minden hónapban más a téma, havonta egy előadást szervezünk, vagy egymás után több etapot. Ez attól függ, hogy mire van igény, ezt fel szoktam mérni. Amit most így tavasszal és nyár elejéig meg szeretnék valósítani, az mindenféleképpen lesz a mesterséges intelligenciáról, tudásátadás, beszélgetés, lesz egy 6 alkalmas videókészítő workshopunk, ami személyesen lesz elérhető Szolnokon, mert hogy ezeket a technikákat egyszerűbb úgy átadni.
Igen, hogyha az oktató látja, és igen, jobban tud segíteni, igen, mint online.
Igen. Valamint lesz még kommunikációs tréningünk. Azt is nagyon szeretjük személyesen, mert hogy más energiákkal vagyunk jelen, úgyhogy, de igazából Szolnok annyira jól el van helyezkedve így az országban, hogy bárhonnan könnyedén megközelíthető, úgyhogy ha erre van nyitottsága bárkinek, akkor én nagyon szeretettel várom. Van egy közösségi irodánk itt Szolnok szívébe, és ott szoktuk megszervezni ezeket az alkalmakat.
És aki esetleg most rádióhallgatónak felcsillant itt a szeme, és elgondolkozik, hogy szeretne egy ilyen képzéseden, vagy egy előadásodon részt venni, hogyan talál rád?
Kettő egyszerű módot mondok, az egyik az Organikon, K-val, a Nikó a nevem van középen, az a brandnek a neve, egyszerűen csak rákeres Facebookon, vagy az interneten, az organikon.hu, vagy a Facebookon ugyanúgy az Organikon, valamint a Green Working közösségi iroda, az a greenworking.hu, és a Facebookon is a Green Working név alatt található meg, és ott bármelyik bejegyzésben, vagy rám írnak, vagy a telefonszámon is érdeklődnek, akkor azon el tudnak érni.
Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok rádióhallgató örült most ennek a beszélgetésnek, a nők kifejezetten, és további sok sikert kívánok munkádhoz, és kívánom, hogy a lelkesedésed ne hagyjon alább.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, Fekete Anikó vállalkozásfejlesztővel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.